Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, valóban a sorozatnak valamelyik részéhez értünk, már én se számoltam, de majd megnézzük, hogy hanyadik, lehet, hogy a harmadik vagy a negyedik, de számomra mindig nagy öröm itt lenni közöttetek, veletek, legfőképpen az Úrral együtt veletek, és kívánom azt, hogy a mai alkalmunkat is ő tegye áldottá, gyümölcsözővé, és mindannyiunk szívében olyanná, amely által áldással lehetünk mások számára, élve az ő dicsőségére. Az egy mondatot, amit szeretnék idézni, az Efézusi Levél 5. rész 20. versében találjuk meg. Ez lesz a mai alapigénk, de hozzáteszem, hogy még több igét is fogok majd idézni a szolgálatom során. Ez az Efézusi Levél 5. rész 20. vers így hangzik: és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Jól ismerjük ezt az igét. Biblia becsukva is tudjuk idézni, hiszen annyiszor hallottuk, olvastuk. Főleg azért háladó ünnepélyeken kerül elő, de hát október a háladó ünnepélyek hónapja, a reformáció hónapja is, így aztán összekapcsoljuk. Valójában azonban a mai alkalommal a múltkor megkezdett, vagy valamilyen módon fölvetett gondolatot szeretném kibővítetten elmondani, az igaz lelkiség. Ezt a címet adhatjuk ennek a mai alkalomnak, amiben azért a hívő emberek számára, akik az Úr útján járnak, nem lesz, úgy gondolom, sok meglepő, nem hallott igazság, hiszen ezt másképpen úgy fogalmazhatjuk, hogy a szentség útján való járás. Így hívőjelekben követjük a mi Urunkat, a szentség útján is járunk. De azért idézzük föl a reformáció 4 alapigazságát, a 4 protestáns alapelvet, amit már lassanként, ha álmatokból fölköltenek is, el tudjátok mondani. Ugye a latin szóla, indulunk el, és aztán magyarul is mondjuk mindig, hogy szóla scriptura, egyedül a Szentírás, hitünk és életünk zsinórmértéke, szóla grácia, egyedül kegyelemből, szóla fide, egyedül hitáltal üdvözülünk, szólus Christus, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Ő a mi Urunk és megváltunk, és hozzátesszük az 5. soli deo gloria, mindezért Isteni a dicsőség. Azt is szeretném most felidézni előttetek, amit a múlt alkalommal elmondtunk, hogy a reformáció örököseiként 2 dolog mindenképpen át kell, hogy állja a szívünket, hogy megéljük a mindennapokban. Az egyik az evangélium hirdetése, hiszen a reformáció az evangélium újra felfedezése volt. Az igazi, a teljes evangéliumnak a felfedezése és hirdetése. Nekünk, akik az Úré vagyunk, küldetésünk az, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek, és tegyünk tanítvánnyá minden népeket. Valójában az egyház vagy a gyülekezetnek nem csak úgy választható küldetés ez. Nem egyszer még azt mondva is, hogy ez az első, hanem ahogy egy teológus fogalmazta, a gyülekezet, az egyház Jézus Krisztus missziójának a funkciója. Ő folytatja az ő misszióját bennünk, a gyülekezetben, a gyülekezet tagjain keresztül. Hát ezt a fő küldetésünket soha nem tévezhetjük szem elől, hiszen életünkkel és szavainkkal róla teszünk és tehetünk bizonyságot. A másik, amit kiemeltünk, és a mai nap jó rész majd erről lesz szó, az, hogyha megtértünk, újjászülettünk, megismertük az evangélium igazságát, átadtuk az életünket, akkor a keskeny útra léptünk. A szentség útján járunk egész életünkben addig, amíg majd a mennybe nem jutunk. Ez végigkíséri a mi földi pályánkat, hívő életünket, és ebben is mindig meg kell erősödnünk, ahogy Luther fogalmazta, hogy folyvást újra kezdem az új ember életét, vagyis újonnan és újonnan átélve az odaszállás nap mint nap kell járjuk ezt az utat, és azt mondta ő is, hogy a hívő élet egy folytonos keresztség, bemerítés, mondjuk mi így, mert miről van ott szó, hogy meghaltunk egy régi életnek, és föltámadtunk egy új életre, naponta meg kell halni a régenek, és föltámadni az újnak, levetkőzni, ami nem Isten szerint való, és fölöltözni, ami az új emberhez méltó. Elmondtuk a múlt alkalommal, hogy olyan veszélyek leselkednek a gyülekezetekre, amikor a keskeny útról, a szentség útjáról, a Krisztus követés útjáról úgy letér hol erre, hol arra, ami olyan jónak is tűnik sok tekintetben, de valójában mégiscsak nem követendő. Az egyik a törvényeskedés, amikor az emberi szabályok dzsungelébe kerül bele egy gyülekezet, amikor olyan emberi hagyományok lépnek az ige mellé vagy helyébe, amely a ridegség, a képmutatás kiváltója lesz, ami a fő küldetéstől eltéríti a gyülekezetet, nem kívánjuk követni tehát a törvényeskedés útját, az emberi szabályok dzsungelét, mert mi az Isten igéjét akarjuk követni. Elmondtam akkor, hogy amikor valaki bekerül egy gyülekezetbe, különösen egy hagyományos gyülekezetbe, mindjárt szembe találja magát a tiltólistás keresztényekkel, akik felsorolják, hogy mit nem szabad, jó esetben azt is, hogy mit igen. Nos, azt mondtuk, hogy van azért nekik igazuk, akkor, amikor az Isten igével összhangban van. Amikor az Isten kijelentett szavát erősíti meg egy gyülekezetnek a hagyománya vagy rendelkezései, vagy azt, amit él, amikor az Isten igéje élővé válik ezeknek a, mondjuk így, tiltólistás keresztényeknek a közvetítésével. Ez jó. Az nem jó, amikor ez már túlmegy, túlpörög emberi szabályoknak a követésévé válik, az már nem jó. Akkor azoknak van igaza, akik a keresztény szabadságra hivatkoznak, hogy szabadságra hivattunk el, nem arra, hogy ismét valamilyen rabságba kerüljünk emberi rendelkezések alá. Nagyon helyes. Ott azonban már nincs igazuk ezeknek a szabadságot mondóknak, amikor ez a szabadosságba megy át, a liberalizmusba, ami az ókorban is megvolt, mint veszély, és a mikorunkban különösen megvan az, hogy a világból jövő hatások, elvárások, és mondjuk ki nyomás is, mert egyre inkább erősödik egy olyan nyomás, ami az egyházaktól is elvárja, hogy olyan dolgokat kövessen, hozzon be, ami a világban már elfogadott, természetesen az Isten igével ellenkezik. Ami a szomorú ebben az az, hogy az úgynevezett progresszív kereszténység, tehát egyházak és gyülekezetek is követőjével váltak ilyen ige ellenes liberális tanoknak, amit nem kívánunk követni. És azt is elmondtam, hogy azt sem szeretnénk, hogy az elközömbösödés, a rutinszerű kereszténység útjára kerüljünk, hogy úgy az már megy úgy rutinból nap, mint nap, csak egy idő után kiderül, hogy nem lesz benne erő. Mert hogy Tamás testvére nagyon jól fogalmazta a végén, mikor összefoglalta, hogy mi, akik az Isten igéjét követjük, a Szentlélek erejével tettük, a Szentlélek vezetésével. A Szentlélek tette élővé az Isten üzenetét azoknak a szívén, akik leírták, továbbadták, a szentírókat a lélek ihlette, és a Szentlélek teszi élővé ma az Isten igét, és ahogy ismerjük még az igéből, meg tapasztalatból, más módokon is vezet. Mert egy élő gyülekezetet akar az Úr látni, benne élő kövekként a hívőknek az életét. Most akkor az a kérdés, hogy milyen is a keresztény élet a 21. században? Mi is ez az igaz lelkiség? De hát ki beszélhet keresztény életről, hívő keresztény életről, csak az, aki megtért és újjászületett. Hát akinek ez még nem történt meg az életében, ott hiába beszélünk arról, hogy milyennek is kéne ennek lenni. Mert ott előbb annak kell megtörténni, hogy valaki fölismer, hogy elveszett, nyomorult, bűnös. Hogy soha nem lesz boldog az élete Isten nélkül. Hogy éppen az az alapbűn, hogy nem tartozunk Istenhez. És aztán ennek következtében személyes vétkeket követel mindenki, hisz azt mondja az ige, hogy mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Igenis rá vagyunk utalva az ő segítségére. Őre, aki nem mondott le rólunk, aki lehajolt hozzánk, aki megszabadított fiában az Úr Jézusban, aki emberré lett hozzánk hasonlóvá, kivéve a bűnt, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, hogy eltörölje a mi vétkeinket, és olyan név adatot neki, mely minden név fölött való, és meg fog hajolni előtte minden térd, mennyelki, földelki és föld alattiak, és minden nyelv vallani fogja, és vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nem adatott más név, aki által üdvözülhetnénk. Ő világosan megmondta, hogy ha valaki menni akar az Atyához, nem mehet csak én általam, mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem úgy van ez, hogy mindegy, hogy a hegy melyik oldalán mászunk, majd csak följutunk oda, hogy mohamedánok, buddhisták, hinduisták vagyunk. Nem. Egyedül Jézus Krisztus. Nincs alkudozás ebben, akármilyen módon is vádolnak bennünket tolerancia hiánnyal, mert ez félrevezetés lenne. Az emberek becsapása lenne. Jézus Krisztus által, az ő elfogadása által, ha hittel és bűnbánattal leborul valaki a keresztnél, üdvözjön azon órában. Ez az az evangélium, amit hirdetünk, amit a reformátorok újra felfedeztek, amit a mi eleink tanítottak, amiben mi is megértettük és átéltük, hogy meg kell térnünk, hogy az újjászületés csodáján átmenve Isten gyermekeivé lettünk az ő kegyelméből, Jézus érdeméért, és akkor beszéltünk arról, hogy milyen is a hívő keresztény élet. Akkor beszéltünk arról, hogy mi az az igaz lelkiség, amikor már valaki ide eljutott. Ha még valaki nem, ma is hirdetjük nektek, és neked ezt az evangéliumot, a szabadulás lehetőségét, hogy megtalálod az életed értelmét, boldogságát, az örök életet, amit csak Isten tud megadni, az egyedül halhatatlan, aki részesíteni tud téged is abban, hogy örök életed legyen. És akkor azt mondja Pál apostol, aki felszabadul annak a nyomása és nyomorúsága alól, hogy ő a törvény alapján akar üdvözülni, hogy az ő önjósága akar, alapján akar, hogy ő azt gondolja, hogy milyen jó ő, mert hát a Gamáliel lábainál tanult, farizeusok között volt, és akkor megérti, hogy egyedül kegyelemből, hitáltal. És ez nem tőlünk, hanem Isten ajándéka ez. Milyen felszabadító ez a bizonyosság. Az a pogány gondolkodás, bocsánat, de így van, hogy majd meggyőzzük az isteneket, majd rábeszéljük őket, hogy tegyék azt, amit akarunk. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy ne imádkozzatok úgy, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy sok beszédükért hallgattatnak meg, azt gondolták, hogy addig mondjuk, amíg meg nem győzzük őket. Hiszen a Biblia Istene nem ilyen. Ő már előbb szeretett bennünket. Ő volt a kezdeményező. Ő jött hozzánk, ő hajolt le hozzánk. Ő mondta azt, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez az, ami azt válthatja ki bennünk, amikor már az övé életünk, hogy akkor szeretetből, hálából odaszánjuk magunkat. De Pál apostol azt mondja, hogy azonban tudva az, hogy a törvény cselekvéséből senki sem üdvözülhet, a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk, hogy fölismerjük, hogy Krisztusra van szükségünk. Ha lett volna más megoldási a galáciaiaknak, akkor nem jött volna az Úr Jézus, de nem volt. Ezáltal nyílt meg a szabadulás útja, de azt mondja, hogy mi nem vagyunk azért az Isten törvénye nélkül valók. Mi nem vagyunk úgy, mint akik nem akarunk és nem szeretnénk az Isten szava szerint élni. Mi nem akarjuk azt, hogy a magunk feje után menjünk, hanem a Szentlélek vezetését akarjuk követni, és ismerjük az ő életét, hogyan kereste, találta meg, és engedelmeskedett ebben. Azt írja a Római Levél 7. rész 7. versében, mit mondjunk tehát, a törvény bűn, szó sincs róla. Nem a törvény rossz, a törvény bűn, nem. Csak a törvény megmutatja, hogy milyennek kellene lennünk. Csak hogy ezt mi nem tudjuk beteljesíteni az életünk minden pillanatában, tökéletesen, mert akkor lehetne a saját érdemünkbe odállni. A törvény megmutatja, hogy mik vagyunk, és el is ítél, de nem segít. Isten az, aki segít. Lehajol hozzánk, fiában az Úr Jézusban, és lelke által segít. Ha megtértünk, hogy meg is tartassunk. Tehát azt mondja, hogy igen, most már itt vagyok az Úrnál, de én komolyan akarom venni az ő igéjét, az ő törvényeit, ami nem bűn, hanem, és nem rossz, hanem jó, mert Isten adta azt. Csak most már nem azzal a rettegéssel élek, hogy ha ezt betartom, üdvözülök, azt már megkaptam. Hanem odaszámva magamat törekszem és igyekszem, ahogy mondja az apostol Pál, hogy még nem vagyok célnál, de minden erőmmel igyekszem, hogy minél szentebb és odaszántabb életet éljek. És azért tudjuk, hogy ha fölelbenítünk néhány ilyen üzenetet az igéből, mint a 10 parancsat, vagy a hegyi beszéd, vagy az apostoli levelekből, ahol beszél arról, hogy mi is az Isten törvénye, üzenete, elvárása, parancsa hozzánk, hogyan akarja az életünket megáldani, mert ez a javunkra van. Mert ez a javunkra van személy szerint is, meg mindazok számára, akik felé szolgálni tudunk. A 10 parancsolatból, ugye a 10., nem is gondolnánk, hogy ez egyfajta súlypontja ennek a 10 parancsolatnak, különösképpen a ember és ember közötti kapcsolatban. Azt olvassuk a Mózes 2. könyve 20. rész 17. versében erről a bizonyos parancsolatról, az utolsóról, így szól, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami fele barátodé. Tulajdonképpen rámutat már maga a 10 parancsolat a gyökerekre, amiről az Úr Jézus is beszél a hegyi beszédben. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy valamit nem követel valaki, hanem a szándékról is szó van, az indítékról, az indulatról, a vágyról, a gondolatról. Bár ezt megszegi valaki, amikor mielőtt megszegné bármely másikat. Ne kívánd. Dávid király meglátta Betsabét, és megkívánta. Már megszegte a 10. parancsolatot. És ha egyet megszeg valaki, mindent megszeg, mondta az Úr Jézus. És az nem is állt meg itt a gondolatnál, meg a vágyakozásnál, a kívánságnál, hanem házasságtörés, paráznaságot követett el Betsabéval. És miután ezt el akarta rendezni, úgymond, hogy ki ne tudódjon, megölette a férjét, Úriást. Paráznaság és gyilkosság. És ebből indult ki, hogy ne kívánd. Ennek a megszegéséből. Érezzük ennek, hogy milyen összefüggései vannak, milyen mélységei. Van ember, aki elmondhatja, hogy soha nem gondolt olyat, ami helytelen volt? Van ember, aki elmondhatná, hogy soha nem kívánt olyat, amely Isten szerint nem volt jó, vagy olyan szándék, vagy indíték lett volna a szívében? Mi hívő emberek is meg kell ezt harcolnunk. Azért beszél erről Pál, hogy igenis van számunkra Isten törvénye, és ezen a szinten is igyekszünk odaszánni magunkat. Hát gondoljatok arra, amit az Úr Jézus mond a hegyi beszédben. Azt mondja, hogy megmondatott a régeknek, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom, hogy aki gonosz kívánság okáért tekint, az már paráználkodott vele a szívében. Nem arról van szó, hogy valaki meglát valakit, és megállapítja, hogy milyen szép, csinos, stb., hanem hogy elkezdi a szívében forgatni, hogy mi lenne, ha kialakulna, sikerülne, ha. Tehát egyáltalán ez a bűnös vágy, ez az Isten ellenes gondolat, kívánság ott van, azt mondja, hogy lehet, hogy nem fog megtörténni, de már is elkövette. Azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj. Én pedig azt mondom, aki haragszik atyafiára, méltó az ítéletre. János úgy fogalmaz ezt a levelében, az első levelében, hogy aki gyűlöli atyafiát, az már gyilkos. Azt írta egy teológus, hát akkor sokkal több gyilkos van szabadlábon, mint rács mögött. És érzitek mögött, hogy milyen komoly elhivatottság Isten igéje, törvénye szerint járni, hívőnek lenni, az igaz lelkiség útján lenni, ha egészen idáig menően kell megharcolni, komolyan venni, átélni. De ő segít. Nem vagyunk magunkra hagyva, a Szentlélek által ad erőt. Fölismerni, megismerni, igaznak tartani, és ráhagyatkozni, és járni ezen az úton, és ha valaki megbotlik, fölállhat bűnbánatta és tovább, mert mint ahogy Dávid is bűnbánatot tartott, és kegyelmet kapott a újrakezdéshez. Ha azt tesszük föl, hogy akkor tulajdonképpen a ne kívánd oldalát továbbvívva a pozitív oldalára, az Úr Jézus úgy fogalmazza meg, amikor megkérdezik, hogy mi a nagy parancsolat, a Máté 22:37-39-es versekben, máshol is megvan az evangéliumban, és már az Ószövetségben is. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. A szeretet tehát belülről fakad, amiről ebben az értelemben beszélünk. Azt írja Pál a Római Levél 5. rész 5. versében, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Belülről fakad, de kifelé hat, és láthatóvá válik a tettekben, a szavakban, az érzületekben, és így van ez a kívánkozással is, hogy belülről fakad, de külső megnyilvánulással is lesz előbb-utóbb, és következménye. A parancsolat lényege tehát, hogy ne kívánjunk olyat, ami Isten szerint nem jó, és ne kívánjunk olyat, ami embertársunknak nem jó. Hát amikor valaki ezt fölismeri, hogy amint Luther is, hogy már megint a reformációhoz nyúljunk vissza, és most nem mondom el az egész megtérés a történetet, mert ezt elmondtam már kétszer is, de rádöbbent arra, hogy ha a maga jóságából kellene üdvözlő, az nem fog menni. Elég becsületes volt, hogy fölismerje, fölébredjen erre, és nyilván az Isten igéje és Isten lelkem is munkálta ezt. Hiába szaladgált vissza gyónni minden áldozásnál, meg sanyargatta magát, míg rá nem döbbent, hogy a megtérés által kegyelmet fog kapni, és ez jelenti neki a fölszabadulást. Tehát, hogy ha valaki fölismeri ezt, hogy vajon elmondhatom-e, mert sok ember azt mondja, ó, vagyok én olyan jó, nemrég is mondta ezt egy nem hívő, vagyok én olyan jó, mint a szomszédom. És lehet, sőt, még lehet, hogy jobb is. Még azt is merte mondani, még a hívőknél, és hát a hívők se tökéletesek. És igaza van. De nem fogja ez megmenteni őt. Mert ez az emberi önigazolás. De ha egyszer rádöbbenne arra akár, mint amit az előbb mondtam, hogy vajon van-e, elmondhatja, soha olyan gondolat, kívánság, érzület, szándék ne lett volna a szívében, ami Isten ellenes, így ellenes, akkor rádöbbenne, hogy ez tarthatatlan. Azért mondta az Úr Jézus, hogy a farizeusokkal való küzdelmében, hogy ő rámutatott arra, hogy a szívükben mi van. Látszatra minden rendben volt. Dicsérték is őket. De az Úr látta, hogy mi a szán, mi az indíték. És az nem volt jó. Az nem volt helyes. Kürtöltettek maguk előtt, és úgy adakoztak, önmagukat dicsőítették. Hát ez nem az az indíték, ami az Úr szerint való. És sorolhatnám tovább. Nem véletlenül hangzik ugye az Ószövetségben is már a választott népnek, amikor bemenne az ígéret földjére, hogy ne kövessétek szokásaikat, se az egyiptomiakét, se a pusztai vándorlás során megismertekét, se a Kánán népeit, mert az nem Isten szerint való. És nem véletlen mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben, ne kövessétek szokásaikat, se a pogányokét, akik a maguk érdemei szerint akarnak üdvözülni, se a farizeusokét, a vallásosság, a látszatkegyesség útját, mert át kell élni, hogy szabadítóra van szükség, amíg valaki meg nem tért. De nekünk hívőknek is szükségünk van folyamatosan az ő segítségére, hogy megtartassunk, hogy mindvégig hűek legyünk, hogy végigmenjünk az úton. Egy nagy teológus írta, hogy alázatban tart annak a tudata, hogy kegyelemből élek minden nap. Alázatban tart. Mert szükségem van erre a kegyelemre. Ugyanakkor el se csüggedek, folytatta, mert ez a kegyelem megtart. Csodálatos ezt tudni. Nos, azt azért még el kell mondanom nyilván, mert felvetődik a kérdés, akkor vajon minden vágy, minden kívánság bűn? Nem. Hát Isten maga teremtette úgy az embert, hogy legyenek ilyen vágyai, legyenek ilyen törekvései, tehát ez önmagában nem mind bűn. Tulajdonképpen, hogy az előző példánál van az Isten ajándék a házasságon belül. A szexualitás, akár az örömszerzés, akár arra, hogy utódokkal áldja meg az övéit, de amikor ezen valaki kilép előtte, vagy házasságtörés követel, és az már mind az Isten elleni bűn lesz, a vágyakozásnak és a kívánságnak olyan megjelenése, ami egy adott keretek között lehetne szent és helyes, azt áttörve pedig bűnné válik. Akkor lesz tehát a vágyból kívánkozás és bűnös kívánság, amikor hiányzik belőle az Isten és az emberek iránti szeretet. Hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy azt szeret engem, aki ismeri és követi az én parancsolataimat. Hát akkor ebben nyilvánul meg. Ha ezt meg áthágja valaki, abban tulajdonképpen nem az Isten iránti szeretet és engedelmesség van, és abban sem, mert annak azért valahogy előbb-utóbb következménye lesz, amikor bűnt követel valaki, és nem csak ő rá, sokszor a környezetére is kihat, abban pedig nem látható meg akkor a felebaráti szeretet. Tehát azt a kérdést tegyük föl magunknak, az igaz lelkiségről szólva, és azért mondom, hogy ezek ismertek. Ezeket meg szeretném erősíteni bennetek, ébrezgetni titeket arra, hogy minden nap a bizonyossággal, odaszánással éljük ezt és járjunk ezen az úton. Tehát az a kérdés, hogy szeretjük-e Istent annyira, hogy az megelégedettséget nyújtson nekünk. Egy olyan világban élünk, ami tele van panasszal, zúgolódással, elégedetlenséggel. Körülöttünk lévő emberektől ezt halljuk. De netán mi is időnként magunkat lehet, hogy azon kapjuk, hogy elégedetlenség, panasz, kétely, aggódás, netán még zúgolódás is van a szívünkben. Kérdés, szeretjük-e Istent annyira, aki előbb szeretett, és örökkévaló szeretettel szeret, hogy megelégedettséget adjon nekünk. A Timóteushoz írt első levél, 6. rész, 6. versében, így olvassuk, azt írja Pál apostol, valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Valóban nagy nyereség, másképpen fogalmazva a kegyesség megelégedéssel, a szentségben való járás, az igaz lelkiség nagy nyereség megelégedéssel. Foglaljuk tehát össze ezeket, hogy miről is van itt szó, a békés természet. A mindig hálás szív mutatja meg igazán azt, hogy éppen mennyire szeretjük Istent. béke és megelégedettség. Mennyire vágyik erre mindenki? Azt írja Pál a Római Levél 12. rész első versében, kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Arra, hogy Isten megváltott Krisztusban, örök élettel ajándékozott meg, szeret bennünket, az egyetlen logikus válasz, logikus Isten tisztelet, illő, helyes, és tőlünk Isten felé való fordulásban kifejezhető, kifejezendő az, hogy odaszánjuk magunkat, hogy odaadjuk magunkat élő, szent, és Istennek tetsző áldozatul, ennek kell naponta megújulni. Ezért idézem ismét Luthert, folyvást újra kezdem az új ember életét. Azt olvashatjuk a Efézusi levélből, és nagyon sok ilyet, mert már idéztem a 10 parancsolatot, a hegyi beszédet, az apostoli levelekből azt, ami levetkőzendő és elhagyandó, és helyébe pedig a fölöltözendő, ami az új ember életére jellemző. Azt olvassuk az Efézusi levél 5. rész 3. 4. versében, ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy két értelműség, ami nem illik, hanem inkább hálaadás. És sok ilyen felsorolás van, azért mondom, hogy még sokat idézhetnék. A múltkor mondtam, hogy mennyire van áldás abban, hogy ha mi bekerülünk egy gyülekezetben, és ott helyesen élik és közvetítik az ige, a Isten igéjének az üzenetét, parancsolatát, vagy élik is, hogy sok minden gyermekkoromban már megismertem, megértettem az igéből, és komolyan vettem, hogy úgy álljak ehhez hozzá, hogy soha ne keressek olyan utakat, ami nem Isten szerint való, például a jóslás jövendőmondás, ezt idéztem, vagy hogy soha nem próbáltam ki még a cigarettát sem. És most eszembe jutott ennél az igénél, hogy azt is már gyerekkoromban mindig hallottam a gyülekezetben, hogy hívő ember kétértelműen sem beszél. Értitek? A beszéd tisztaságának ilyen szintjéről. Talán nem is gondolunk ilyenekre már, mert már jó, ha egyáltalán ugye a nagy bűnöket nem. Ilyen szintig menően is az igaz lelkiségről és a szentségről beszél az ige, és ennek higgyétek el, hogy van hatása Isten dicsőségére és a körülöttünk levő emberek felé, hogy só és világosság legyen az életünk. Azzal ért véget itt ez a felsorolás Pálnál, hanem inkább hálaadás. És ugye ez az alapigénk is ez volt, hogy adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Hálaadás mindenért. Nem azt mondja, hogy adjatok hálát mindenért, kivéve a nehézségekért, kivéve a megpróbáltatásokért, kivéve a szenvedésekért, kivéve a gyászért és folytatásért. Nem, mindenkor mindenért. Azért ez egy elég nagy feladvány, nem? Mert azt nem ígérte Isten, hogy mindig kék lesz az ég. A megromlott, bűnös világban, hogy mindig kék lesz az ég a hívő ember fölött. Hogy mindig görönymentes lesz a keskeny. Ezt nem ígérte sehol. Ez csak a sikerteológia tévtanítása ígéri, hogy a hívők a legjobb autókban, a legszebb öltönyökben járnak gond nélkül és betegség nélkül. Ezt nem ígérte Isten. Hanem azt ígérte, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ezt ígérte. És ezt mondja az Úr Jézus is a tanítmányainak, mikor búcsúzik tőlük, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Addig ott volt láthatóan is, aztán pedig a Szentlélek által, de minden napon veletek vagyok. Ezt ígérte. És akkor, ha erre gondolunk, hogy mindenkor mindenért adjunk hálát, akkor idézzük fel azt az igét, ami ezt megerősíti bennünk. A Római Levél 8. és 28. versét, azt írott az apostol, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Micsoda csodálatos dolog. Elhívott bennünket. Elhívott téged és engem, örök elhatározása szerint, minden időknek előtte kiválasztott Jézus Krisztusban. És akik Istent szeretik, vagyis mondtuk az előbb, hogy az szeret engem, aki ismerés követi az én igéimet, parancsolataimat, aki az ő útján, aki odaadta az életét, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Minden. Még akkor is, ha nem értik azonnal, majd csak visszanézve, majd lehet, hogy a mennyben. De mégis, minden a javukra szolgál, és ha ez így van, akkor jogos, hogy mindenkor mindenért hálát adjunk. Hogy őt magasztaljuk, dicsőítsük, akkor is, amikor éppen nem a legrózsásabb a helyzet, és nem minden a legjobb módon történik. Nemrég olvastam arról a fiatal emberről, aki Irakból menekült el a háborús viszonyok között, amikor az amerikaiak ugye megtámadták Irakot, hogy megdöntsék a diktátor Saddam Husseint. Ő egy ideig ott volt, mert tolmácsolt az amerikaiaknak, de aztán megismerve jobban, kapcsolatba kerülve velük, kezdte fölismerni, hogy nem is olyan biztos az, hogy neki az iszlámot kéne követni. Nem olyan biztos az, hogy az iszlám az az egyedül üdvözítő és helyes út. De azt az űrzavart látva, ugye sok a győzelem után polgárháborús helyzet volt, belső harcok, robbantások, elmenekült Svájcba, és ott egy keresztény gyülekezettel került kapcsolatba, ahol megtért és újjászületett, tovább menve megismerte, igaznak tartott és rátette az életét az Isten igéjére, de Svájcban akkor úgy döntöttek, hogy kérem, hát Irak az nem egy veszélyes ország, ott már demokrácia van, megdöntötték a diktatúrát, új kormány, szabad választások voltak, úgyhogy nem ez a mindenki jöhet hozzáállása, azt mondták, hogy menjen vissza, ő nem igényelhet menekül státuszt. Ezért hibátkodott az egész gyülekezet, hogy maradhasson ott. Hiszen ha visszamegy, azt tudjuk, hogy mindegy milyen rendszer van iszlám jellegű országokban, aki elhagyja az iszlámot, az nagyon kemény retorzióra számíthat. Ha olyan a helyzet, akkor megölik, vagy megverik, vagy börtönbe zárják, és így tovább. És imádkoztak, és mégis el kellett hagyni a Svájcot. Akkor azért imádkoztak, hogy nehogy valami érje őt. Ott, ahogy leszállt a repülőről, letartóztatták, agyba főbe verték már ott, majd éjszaka megkínozták, és elétettek egy papírlapot, és azt mondták, ja, az elutazás, hogy bemerítkezett, ő azt mondta, hogy megtértem, újjászülettem, Krisztus Jézus parancsát követem ebben is, mert nem tudom, hogy mi vár rám, de ha ő érte kell, mártír halálra is kész vagyok. Elétettek egy papírlapot, amin ott volt a szöveg, hogy megtagadja az Úr Jézust. És azt csak alá kell írni, csak írd alá, és kész. Már szabad vagy. És nem írta alá. Istennek az volt a terve vele, hogy megszabaduljon, mert végül is kiszabadult a fogságból. És ez olyan érthetetlen. Mindenkor mindenért adjunk hálát. Sorra imádkoztunk, és semmit nem hallgatott meg, úgy néz ki a dolog. Hogy minden javukra van, akik Istent szeretik. Hát ez hogy? És hogy? Hogy az Isten dicsőségére élünk, ez az életünk értelme. És ő meg tud erősíteni, mert ez a legfontosabb, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Mert rokonai és ismerősei sorra kezdtek érdeklődni Krisztus iránt, a kereszténység iránt, a Biblia iránt. Ez az ő kitartása, megverettetése, fogsága sokak szívében magvetés volt. Értitek? Mindenkor mindenért, mert akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. Azt írja Pál a Filippieknek, a 4. rész 6. versében, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Megint a háladás. Aggódás helyett háladás imádságban. Vigyünk mindent elé, mondjunk el mindent, öntsük ki a szívünket, adjuk át a kérdéseinket, a kéréseinket, a fájdalmainkat, az örömeinket, mindent tegyük az ő kezébe. Semmiért se aggódjatok. Ugye Isten szeret bennünket. Hiszük és tudjuk. Ő mindenható. Ő minden ígéretét teljesíteni tudja. Ő meg tud tartani téged ezen a földön, amíg a küldetésed tart. Tüzes kemencéből is ki tud menteni, az oroszlánok verméből is. És ha meg lejárt, a legjobb helyre visz. Na, de azért valljuk be mégis, vannak helyzetek, amikor azért ugye az aggodalom kezd megjelenni. Mert igazából az ördög mindig igyekszik ezt kikezdeni, támadni, kezdettől fogva, és folyamatosan, és újra, hogy Isten nem jó és nem szeret. Mert ott van mindjárt, és ha megbetegszem, és ha a családommal történik valami, ha kitesznek az állásomból, hogy lesznek az anyagi javak, ha járványok, háborúk jönnek, ha és sorolhatnánk, ami okot adhatnak valóban félelemre és aggodalomra, és akkor a bizalom kezd inogni. Mert igazából az aggodalom ezzel jön, hogy a bizalom kezd meginogni a hívő emberben, hogy talán Isten nem is törődik, nem is néz ránk, nem is hallja meg az imáinkat. Ó, sokszor segített, de most? Hol van ő? És mondják a világiak is, hol volt az Isten? Hol van? Ugyan már? Ilyen tragédiák, földrengések, árvizek, hurrikánok, háborúk. És még bennünk is, akár csak ezek a mindennapi félelmek és aggodalmak. Szeretném elmondani, hogy ez nem keverendő össze a törődéssel. Felelősségünk van törődni a házastársunkkal, a gyermekeinkkel, a munkahelyen helytállni, vagy a gyülekezetben, a szolgálatban, mert Isten nem fog helyettünk bemenni a munkahelyre, hogy elvégezze a munkát. Vagy most nem ő fog itt fölállni, bizonyságot tenni, mert te állhat föl az ő lelke által bátorítva. Értitek? Tehát ez a törődés, ez nem az aggodalom. Mert ezt bele és általa átélve végezzük. Az aggodalom ez a bizalom hiánya, a félelem. És az ördög erre még rátesz egy lapáttal, amikor még sötétebbre festi a jövőt, sokszor be se következik az, amit ő lefest. És te már rettegsz tőle, hogy úgy lesz. Azt mondja, semmiért ne aggódjatok. Milyen csodálatos példa, amikor azt mondja, mint a kisgyermekek, mondja az Úr Jézus, akik úgy tudnak bízni az ő szüleikben, semmi kétségük nincs, hogy szeretik őket, hogy gondoskodnak róluk, hogy enni kapnak, hogy ruházatot. Hát milyen gyermeki bizalom ez. Valahogy erre akar hívni. Hát ne féljetek. Ne aggodalmaskodjatok. Aggodalom helyett imádság és hálaadás. Mert akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. Ne félj, mert én veled vagyok. Jézus Krisztus mondja a Lukács evangélium 12. rész 6. 7. versében, ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok, szála is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. 1 fillérért adnak 2 verebet, egy másik fillérért adnak még 2 verebet, 5. már ingyen van, és semmit nem ér. És mit mond? Isten még ezzel is törődik. Mind az 5-tel, de ez maga semmit nem érő. Isten, ezekkel. Hát nem mondta az Úr Jézus, hogy úgy öltözteti a mezők liliomait, hogy Salamon a legnagyobb dicsőségeben sem öltözött úgy, mint azok közül egy? Hát akkor mit aggódtok, amikor egy arasszal sem tudjátok az életeteket meghosszabbítani? Bízzatok. Isten nem kér többet, ma sem, kevesebbet sem. Bíz benne. Ne féljetek. Ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Az Isten tenyerén elrejtve, bármi történjen, ő meg tud tartani, ameddig tart a küldetése. És ha lejárt, hát nem sokkal mindenek fölött való dicsőség, boldogság a mennyben lenni. Ne féljetek. Azt írja a Kolossi levélben, ami megerősödésünkre a 2. rész 6. 7. versben, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Aggódás helyett hála. Sőt, legyen egyre bőségesebb. Az Isten magasztaló, hálát adó hívők, nek a serege. Nagyon szomorú látni azt a körülöttünk levő világban, amit már Pál annak idején is írt az első században, hogy mennyi ember van, aki Isten nélkül él. Milyen sok ember van, aki a bálványoknál keres a megoldást, aki boldog akar lenni akkor és most is, de Isten nélkül. Azt mondja a római levél 1. rész 21. versében, hiszen megismerték Istent. Mert azt írja, hogy e világ értelmes vizsgálata által is megismerhető ő, megismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Sajnos ezt a vakságot ma is látjuk. Az elsötétedett szívű emberek, akik mindenhol keresnek, kapkodnak, törtetnek, helyezkednek, próbálnak elérni van, hogy akkor, ha sikerül, elérnem, boldog leszek, aztán kiderül, hogy nem. Ebből kéne fölébredniük, megtérniük. Ez a lázadás Isten ellen. Hiszen ez az ember bukása, hogy hitt a hazug szónak, és Isten ellen lázadt föl. Elszakadt Istentől. Isten őrizzen attól bennünket, hívőket is, hogy valami ilyesmibe jussunk. Vagy engedetlenségbe ő vele szemben. Egy személyes világegyetemben élünk, ez azt jelenti, hogy van egy élő személyes Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy örök igaz Isten, aki alkotta ezt a világot és teremtette az embert jónak, és az embernek megadva a szabadságot, tudjuk, hogy elszakadt tőle, bűnbe esett, de Isten nem mondott le róla, és fiában az Úr Jézusban a szabadulás útját is elkészítette. És itt jön az, hogy ha az övéi lettünk, és az övéi vagyunk, akkor ez egy igen nagyon komoly kérdés, hogy mi csak úgy kimondjuk azt, hogy igen, Atyám, igen, Uram. Henry Blackaby testvér mondta egy előadáson, hogy sírja a könyvében. Ez egy nagyon veszélyes kijelentés, hogyha aztán nem ezt tesszük. Igen, Uram. Ez azt jelenti, hogy akkor igen. Hiszen ő megváltott. Ő az ő fiát adta értünk. Ő mindent megtett értünk. És ez ki kell fejeződjön a mi életünkben, hogy mi nem a lázadók közé tartozunk, hanem akik a sötétségből az ő világosságára jöttünk, és a sátán országából az Isten országába kerültünk. És azt is el kell mondanom, hogy egy természet fölötti világegyetemben élünk, ez meg azt jelenti, hogy nem csak a látható világ van, hanem a láthatatlan is. És harc folyik. Harc és küzdelem folyik az emberek lelkéért. Harc és küzdelem. Milyen óriási dolog, hogy mi már az Úré lehetünk. És mennyire fontos hirdetni az evangéliumot, hogy még azok is kiszabaduljanak, akik még az ördög rabságában vannak, hogy lehújjanak a rabláncok. És azért azt is fontos felismernünk, hogy Istennek ebben a harcban joga van oda helyezni bennünket, hívő keresztényeket, ahova ő a legjobbnak ítéli. És akkor megint oda jutottunk, hogy tedd fel a kérdés, hogy a helyeden vagy-e. Ott vagy-e, ahova Isten állított téged. Ha ebbe a gyülekezetbe, akkor itt ki kell tartanod minden körülmények között. A legnagyobb örömben és dicsőséges előrehaladásban, vagy éppen majd jöhetnek nehéz idők, vagy harcok, amit talán éppen a külső világból fogják a gyülekezeteket érni. A helyeden vagy-e? A családban, a munkahelyen, a küldetésedben? Hadd szabadjon felidéznem, én éppen jöttünk haza a múlt hét szombaton, Budapestről a teológiai évnyitó és diplomaosztó ünnepségről Tóth Sándor lelkipásztor testvérem, és ő idézte föl, hogy a lányomnak a naplójában olvastuk az ő halála után, amíg ő nem tudta, hogy azok a gyengeségek, fáradtságok egy halálos betegség jelei, csak írta többször az utolsó hetekben, napokban, hogy annyira fáradt vagyok, olyan gyenge vagyok, de még ezt el kell végeznem. Még ez fontos, hogy megtegyem. Ezt a szolgálatot, és újra arra, amire Isten indította, végezte. Még azon a napon, azon a vasárnapon, és hát most éppen ebben az időben vagyunk, mert az akkor október 4-ére esett, amikor este elvesztette az eszméletét, akkor még be volt osztva az ebéd utáni mosogatás, és elvégezte ezt a szolgálatot, mert az is Isten tisztelet. És utána megkereste egy ott lévő fiatal csoportását, hogy bizonyságot tegyen neki Jézus Krisztusról, a megtérésről, az még nem volt megtérve. Szóval, hogy Isten odaállít, ahova a leghelyesebbnek ítéli, és nekünk ott mindvégig meg kell állni az ő segítségével. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál, amikor eljön. Mert vagy halállal hív el, és megyünk az ő országba, vagy az elragadtatás által. És ez egy fontos kérdés, mert ez egy lelki megnyugvást ad, ha tudod, hogy a helyeden vagy. És azt is, hogy Isten meg fog segíteni téged, mert ő nem bíz rád olyat, amiben ne segítene. És nem állít oda, ahol ne ajándékozna meg mindazzal, ami annak a küldetésnek a betöltéséhez kell. Szóval vége felé közeledve, amit mindannyian tudtok, de mégis mondjuk el újra és újra. A keresztény életet az Istennek való odaszánás, a benne való bizalom, a megelégedettség és a háladás kell, hogy jellemezze. Ez az igaz lelkiség. Ez a szentség útján való járás. Hadd mondjak egy példát, vagy kettőt is, mert eszembe jutott két énekkel kapcsolatban. Johann Mentzel neve talán nem mond sokat, de benne van az éneke abban, a baptista gyülekezeti énekeskönyvben, amit ahogy az egyházunkban azért ismerünk. Ő a 17.-18. században élt. És ez az ének így kezdődik, de ez lehet, hogy már azért volt, aki hallotta, vagy énekelte is. Ó, lenne bár ezernyi nyelvem, ezernyi ajkam én nekem, hogy szívem óhajához mérten elzenghetném dícs énekem, dícs énekre dícs éneket arról, mit Isten velem tett. Ez egy csodálatos, dicsőítő ének, és ez egy régi ének. Ti új énekeket énekeltek, de hadd mondja, és mindig örömmel tölt el látva azt az átélést, azt a szívből jövő dicsőítést, amit itt látok. Hadd mondjam azt el, hogy nem attól függ, hogy régi vagy új ének, hanem hogy milyen szívvel. A szívbeli hozzáállástól, ezt ott is el szoktam mondani, hogy a régi énekek hívei vannak, hogy a szívbeli hozzáállástól függ. Nem baj, ha új énekeket is énekelnek. Mindig is volt ilyen az egyház történetben. De a régiekben is azért ott van az az üzenet, amit Isten akar azokon, az énekeken keresztül küldeni. Csak hogy ő ezt akkor írta, amikor leégett a háza. És az üszkös romokon leült egy gerendára, és leírta ezt. Ilyet nem írhat le valaki, ha ez nem szívből jön. Aki nem vetette bizalmát Istenbe, aki mindenkor mindenért nem tud hálát adni, és nem szánt oda magát. És erről jutott eszembe egy másik ének is. Ennek a története kicsit hosszabb, 1860-as években megy vissza. Chicagóban élt egy ügyvéd, Speffordnak hívták. Nagyon jó menő ügyvéd volt, ugyannyira, hogy házakat vásárolt a Michigan tó partján többet is a jövőbe való befektetésként. Veleségével harmóniában nevelték a gyermekeiket, és ami még fontosabb az, hogy hívő keresztények voltak. Moody-nak, a nagy evangélistának barátai, és támogatták az ő evangélizáló munkáját. Egyszer csak eljöttek a megpróbáltatás évei. Volt négy leány és egy fiú gyermekük, és 1870-ben a négy éves fiúk meghalt. Ennek a gyásznak a fájdalmát még szinte föl sem tudták dolgozni. Akkor 1871-ben egy nagy tűzvész pusztított Chicagóba, és minden ház leégett, amit ő megvett a Michigan tó partján. Nem csak az övé, mások én sem, meg 90 ezeren maradtak hajlék nélkül. De ahol ők laktak, az nem a tópartján volt, hanem más részén a városnak. És a szeretetükre jellemző, hogy hajléktalanokat fogadtak be, és segítettek a saját otthonukban. 1873-ban felesége megbetegedett, és az orvosok környezetváltozást javasoltak, és eldöntötték, hogy áthajóznak Európába, Angliába, összekötvén ezt azzal, hogy Moody is ott fog evangelizálni, hát ott legalább részt veszünk, fölügyülünk, és bízunk benne, bíztak benne, hogy a feleség is jobban lesz. És meg is vették a hajójegyet, aztán egy olyan előre nem látott, elháríthatatlan feladat jött, hogy ő nem tudott elindulni azon a napon, hogy a felesége a négy leánnyal hajóra szállt, és 1873. november 22-én az Atlanti óceán közepén ez a francia gőzös összeütközött egy angol hajóval, 12 perc alatt elsüllyedt. A 307 utasból 81 menekült meg, amit aztán kimentettek erre az angol hajóra, ami szintén süllyedni kezdett, de arra jött épp egy amerikai hajó, és mindenkit átvittek oda. Azért döbbenetes abba belegondolni, hogy amikor elragadta őket az örvény, az édesanyja látta négy leányát a hullámok között. A legkisebbnek még elkapta a köpenyét, de a következő hatalmas hullám kiszakította a kezéből. Ő egy roncsba kapaszkodva menekült meg. Ott volt Jonathan Weiss, egy lelkipásztor, aki hallotta a hajón, amikor ez az asszony, Ann Spafford bizonyságot tett magában, szinte magának beszélve, de hangosan, 4 gyermeket adott Isten nekünk, és most mind a 4-et elvette. Egyszer talán megértem, hogy miért. De arról már ő tett később bizonyságot, hogy egy halk belül megszólaló hang azt mondta, okkal maradtál életben. Mert könnyű bizonyságot tenni, és dicsőíteni, amikor minden jól megy. De nemrég hallottad, hogy vajon akkor is, amikor szomorú, megrázó események történnek és érnek, akkor is meg tudod-e tenni. Kiderül-e, hogy Isten az első, hogy ő számít, nem az ajándékai vagy az áldásai. Gondoljatok Ábrahámra, amikor Izsákot vitte, abban pont ez volt a kérdés, hogy Isten-e az első, hogy Isten mindenre elége. És Ábrahám tudta Istent választani, mert fölismerte, hogy Isten mindenre elég, és teljesíteni tudja az ígéretét, amit tett. De ha Izsákot választja, senki sem garantálja az ígéret beteljesedését. De rettentő nagy próbák ezek. Amikor Jób elvesztette mindenét, és azt tudja mondani, vagy tudta mondani, hogy az Úr adta, az Úr elvett, áldott legyen az Úr neve. Ez ilyen megrázó volt, ez ilyen átélés volt, ez ilyen bizonságtételre való fölhívás volt, amikor Angliában írta a táviratot a férjének, hogy egyedül maradtam meg, most mit tegyek. A férje azonnal a hajóra szállt és elindult, és amikor odaért a hajó az Atlanti-óceán közepére, ahol történt a katasztrófa, a kapitány kihívta őt, és megmutatta, hogy itt 5000 méter mélyen vannak a roncsok és az áldozatok. És akkor néhány nappal később, amikor a levelet írt feleséget testvérének, akkor abban megírta, hogy igen, ott hajóztunk el, ahol az én drágáimat elnyelt az óceán, de én hiszem, hogy az én báránykáim nincsenek ott, hanem az Úrnál vannak biztonságban. És akkor ez az ember bement a kabinba, hogy a hajó elhaladt ott tovább, leült azon az éjszakán, és a következő ének sorait vetette papírra. Ha Isten békéje lakja szívemet, úgy dúlhat vihar ellenem. Nagy hittel szívem zengi ez éneket, az Úrban jó nekem. Ez csak úgy lehet, ha valaki az igaz lelkiség útján van, Istennek odaszánt élettel, belévetett bizalommal, mindenben tudva azt, hogy akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. Én azt kívánom, hogy Isten áldjon meg titeket. Legyetek szentek, éljétek az igaz lelkiséget nap mint nap az Úr dicsőségére. Amen.